Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Szabadíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a Te nevednek dicsőségéért. Mi pedig, a Te néped, a Te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a Te dicséretedet. Ámen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat énekszóval, 78. zsoltárunkat énekeljük első és második versszakában. Testvérek, az elmúlt hetekben többször énekeltük a 477. énekünk dallamát, most is tegyük így, énekeljük 477. dicséretünket valamennyi versszakával, bűnbánat tartásunkképpen.
Thank you.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünknek további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Józsué könyvéből, a 24. fejezetből, az első 27 versből, ülve hallgassuk meg Istenünk igéjét.
Józsué összegyűjtötte Izrael minden törzsét Sikembe, egybehívta véneit, családfőit, bíróit és előjáróit. Odaálltak Isten színe elé. Ekkor azt mondta Józsué az egész népnek, így szól az Úr, Izrael Istene. A folyamon túl laktak régen atyáitok, Ábrahámnak és Náhornak az apja, Táré és más isteneket tiszteltek. De kivittem atyátokat, Ábrahámot, a folyamon túlról, és végigvezettem Kánaán egész földjén. Megszaporítottam utódait, Izsákot adtam neki, Izsáknak pedig Jákobot és Ézsaut adtam. Ézsaunak a Széir-hegységet adtam birtokul, Jákob és fiai pedig lementek Egyiptomba. Majd elküldtem Mózest és Áront, és megvertem Egyiptomot. Ezt vittem véghez közöttük. Azután kihoztalak benneteket, kihoztam atyáitokat Egyiptomból, és eljutottatok a tengerig. De üldözték atyáitokat az egyiptomiak harci kocsikkal és lovasokkal a vörös tengerig. Akkor az Úrhoz kiáltottak segítségért, és ő sötétséget bocsátott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk eresztette a tengert, és az elborította őket. Szemetekkel láttátok, hogy mit tettem Egyiptommal. Azután a pusztában laktatok hosszú ideig. Majd bevittelek benneteket az Amóriak földjére, akik a Jordánon túl laktak, és azok harcoltak ellenetek. De a kezetekbe adtam őket, és birtokba vettétek a földjüket. Őket pedig kipusztítottam előletek. Azután fölkelt Bálák, Cipor fia, Moák királya, és harcolt Izrael ellen. Elküldött, és hívatta Bálámot, Beor fiát, hogy átkozzon meg benneteket. Én azonban nem akartam meghallgatni Bálámot, hanem meg kellett áldani a benneteket, és így kimentettelek benneteket a kezéből. Azután átkeltetek a Jordánon, és elérkeztetek Jerikóhoz. Hadakoztak ellenetek Jerikó polgárai, az emóriak, a periziek, a kánániak, a hettiták, a girgásiak, a hívviek és a jebusziak, de a kezetekbe adtam őket. Rettenetes félelmet bocsátottam rájuk, és az futamította meg az Emóriak két királyát, nem a te kardod, és nem a te íjad. Földet adtam nektek, amelyen nem ti dolgoztatok, városokat, amelyet nem ti építettetek, mégis letelepettetek bennük, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, mégis esztek róluk. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszatok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Erre válaszolt a nép, és ezt mondta: távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk. A mi Istenünk az Úr. Ő hozott ki bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és azoknak a nagy jelen, és azokat a nagy jeleket tette szemünk láttára. Megőrzött bennünket minden úton, amelyen jártunk, és minden nép között, ahová átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, az országban lakó emóriakat is. Mi is az Urat akarjuk szolgálni bizony, ő a mi Istenünk. Akkor Jézsui ezt mondta a népnek: nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent Istenő, féltőn szerető Istenő, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket. Ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót tett is veletek. A nép azonban ezt felelte Józsuénak: nem, mi az Urat akarjuk szolgálni. Ekkor így szólt Józsué a néphez: magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, és őt szolgáljátok. Ők azt mondták: tanúi vagyunk. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak, Izrael istenének. A nép így felelt Józsuénak: az Urat, a mi Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Így kötött szövetséget Józsué azon a napon népe javára, rendelkezést és törvényt tárt elé Sikemben. Azután beírta Józsué ezeket a dolgokat az Isten törvényének a könyvébe. Majd fogott egy nagy követ, és odállította az alá a cserfa alá, amely az Úr szent helyén volt. És ezt mondta Józsué az egész népnek: ez a kő lesz a tanúbizonyság ellenünk, mert ez hallotta az Úrnak minden mondását, amikor beszélt velünk. Ez lesz a tanúbizonyság ellenetek, ha megtagadjátok isteneteket. Ezután elbocsátotta Józsué a népet, mindenkit a maga örökségébe. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megvalljuk neked egészen őszintén, hogy gyakran nem értjük a te szavadat, gondolataidat, nem értjük azokat a beszédeket sem, amelyek ebben a mi hitünk erősödése, növekedése miatt hangzanak. Megvalljuk egészen őszintén, hogy nem értjük a te igédet. Egészen addig nem értjük, amíg nem velünk történik meg a te akaratod és szándékod. Egészen addig nem értjük, Urunk, amíg nem hajolsz oda, amíg nem fogod meg a kezünket, egészen addig, amíg nem kell térdre rogynunk, fájdalmat hordoznunk, vagy éppen nem telik meg a szívünk örömmel, és nem józanodok ki a mi szívünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy most így szólsz hozzánk, hogy értsük a te akaratodat, szándékodat. Így szólsz hozzánk, és nem csak a múltból beszélsz, hanem ma is, akiket összetörtél, vagy felemeltél, akiknek szíve emlékezéssel, vagy éppen gyászsal van tele, vagy akik örvendeznek, hálát adnak elmúlt napokért, évekért, évtizedekért. Kérünk téged, Urunk, szólalj meg közöttünk, és szólalj meg bennünk a te szent lelkeddel. Legyen tiéd a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás most és örökkön örökké. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, 172. énekünket keressük meg, énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található Lukács evangéliuma 12. fejezetében, a 6. és következő versekben. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az ember fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, sokszor esik meg az emberrel, hogy amikor vendégségbe érkezik, akkor szétnéz egy lakásban, és akarva akaratlanul megpillant a falon esetleg képet, egy goblent, akár különböző írásokat, és ott van az embernek a tekintete sokszor a házi háldásokon is, amelyek nem csak díszítik, hanem minősítik is belsőleg az ott lévőket, azt a hajlékot. Azonban nem csak a házi áldással találkozik sokszor ilyenkor a szemlélődő tekintet, hanem avval az igével is, amelyet ma hallottunk Józsué könyvéből. Egy nagy gyűlés, úgy szoktuk mondani, a sikemi országgyűlésnek a summázata, hitvallásaként sok hajlékot díszít, és sok emberi életet megint csak belülről minősít, amikor kiírja, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Jelezve azt, hogy az egykori hitvallás, az ószövetségi bizonságtétel egy ag embernek, az Istenből való megtapasztalása, az az övé, a családjáé, vagy szeretné, hogy az övé és a családjáé is lenne, az Urat szolgáljuk. A következő napok, hónapok mindig olyan szépen alakulnak a gyülekezetünknek az életében, és nem bántó módon, hanem leíróan szeretném mondani azt, hogy amikor újra kezdődik az iskolai időszak, akkor nem egyszer történik egy-egy beszélgetés a lelkészi hivatalban, amely arról szól, hogy hogyan legyen a gyermekem életében jobb, több, biztonságosabb, kiegyensúlyozottabb. Szeptemberben indul az időszak, amikor szülők kezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan lesz a későbbiekben gyermekük élete, jövője és sorsa. Nem egészen erről szólnak a beszélgetések, de idehozom, hogy melyik óvodába írassam a gyermekemet, honnan tud majd a legjobb iskolába kerülni, abba az iskolába, amely iskolából majd egészen bizonyosan felveszik a középiskolába, egy jó középiskola pedig megalapozza az egyetemet. Az egyetem pedig nyilvánvalóan majd a biztos megélhetést és a munkahelyet. Az elmúlt hetekben hallottam újra egy kifejezést fiataloktól, amikor az egyetemi felvételének a pontszámait hirdették meg, és valaki, aki látta a pontszámokat, magas pontszáma volt, és felvették egy jó nevű egyetem, jó karára, azt mondta viccesen, de azért ez kicsit szerintem bántó is, hogy felvettek, a többieket pedig felvették a meki szakra, hogy tudnélik arról a szakról csak a McDonald's-ba lehet majd menni dolgozni. Tehát engem fölvettek abba a biztos pozícióba, ahonnan majd kibontakozhatok, ahol van előre menettel, a többieknek pedig majd egyetemistaként jut a meki, a meki szakok, ezek a szakok. Most, kedves testvérek, nyilvánvalóan egy lelkipásztor, főleg egy gyülekezeti lelkipásztor életében az előbb megcsendített beszélgetések azok nem ilyen nagyévűek, de érezhető, látjuk, és azt hiszem, még egyszer nem bántunk meg senkit. A szeptemberi időszakban megjelenik az igény az egyházi iskolákba való felvétel iránt is, és szülők érkeznek, hogy mit tegyünk a gyermekünkért, hogy egy-egy egyházi iskolába felvételt nyerjen. Elégséges-e a hitoktatói előkészítés, elégséges-e az, amit hitanórákon tanulnak, vagy van-e valami olyan plusz, olyan kulcs, amit el kellene mondani a gyermekünknek azért, hogyha a felvételiző bizottság előtt megáll, akkor biblia ismeretből pontos tudásáról adjon számot. Eddig nem mondtam, a válaszom pedig mától kezdve a következő. El kell olvasni Józsué könyvének 24. fejezetét, és a 24. fejezetnek az első nagyobb egységét, azt a fajta visszatekintést, ahogyan elmondja a saját népének az életét, történetét Józsué, ezt mindenféleképpen tudni kell a felvételikhez. És amikor most megérkezünk az igének a magyarázatához, akkor ezen a ponton kapcsolódhatunk be Isten üzenetébe. Hogy van egy ember, akit Isten szent lelke arra indít, hogy az ő társait, barátait, azokat a családfőket, akik Istennek az örökösei, azokat egybehívja, és ezen a nagy gyűlésen, ezen az Isten tiszteleten, ezen egész egyszerűen arról beszél, hogy mit tett az Isten a mi népünknek az életében. Mit tett Isten egy embernek az életében? Gyökösi Bandő bácsi azt mondja az emberről, hogy embernek lenni annyi, mint közösségben lenni az Istennel, és közösségben lenni egymással, egészséges emberi kapcsolatokat és egészséges isteni kapcsolatot ápolni. Milyen izgalmas és számunkra példaértékű, hogy Józsué nem azt mondja el, hogy ő mit tett. Nem azt mondja el, hogy mi volt az ő feladata családfőként abban, hogy az a nemzetség, az a család, amelyik örökséget kapott, az jó földet kapjon, jó helyre érkezzen, hogy meglegyen a biztos jövendője. Nem azt mondja el, hogy testvérek, mit tettem értetek, mennyi mindent fáradoztam, a nappalt éjszakává változtattam, az éjszakát nappallá, amikor dolgoztam. Hanem azt a fajta szemléletet próbálja elmondani egy formálódó közösségnek. Lássátok meg, hogy hányszor és hol volt veletek életetekben az Úr. Lássátok meg, hogy Isten hol munkálkodott közöttetek és bennetek. Lássátok meg, hogy hol találkoztatok az Istennel, hol tapasztaltátok meg csodálatos dolgait. Ezért énekeltük a 77. zsoltárunkat is, most az énekes könyvi szövegét mondom. Oly dolgokat, amit a mi atyáinktól hallottunk, és megértettük, Isten tette ezt velünk. Isten munkálkodott bennünk, Isten munkálkodott értünk. Milyen szép történelem szemlélete lehet egy népnek, egy nemzetnek, egy gyülekezetnek, egy családnak, egy egyénnek, hogy valaki kimondja Józsuéval azt, hogy az életemnek ezen és ezen és ezen a pontjain, sőt az őseimnek ezen, ezen és ezen az életbe vágó, sorsfordító pontjain Isten munkálkodott. Hogy jelen volt Isten az életünkben. Oly sokszor a mindennapoknak a dolga, nem is a keserűsége, a mindennapoknak az ügyintézése, a forgataga, a rohanása elfeledteti velünk ezt, hogy Isten munkálkodott bennünk és értünk. Az elmúlt napokban bevallom őszintén, hogy hullámzó események, hullámzó információk, hullámzó hírek érkeztek hozzám, és amikor talán a legmélyebb ponton voltam, olvastam magam veletek együtt Józsué könyvét, ahol hallottuk, hogy az örökség milyen fontos, beosztották, kiosztották, lányok is kaptak, fiúk is kaptak. És akkor van egy ilyen mondat ebbe, elrejtve ebbe a nagy örökségben, hogy az Úr harcol értetek. És itt Józsué is azt mondja, ne gondoljátok azt, hogy a ti karotok, a ti erőtök, a ti láncsátok, hanem az Isten karja volt az, amelyik megszabadított bennetöket, amelyik kihozta őseiteket valahonnan az Eufrátesz folyó mellől, a folyamon túlról, a nagy folyamon túlról, kihozta őket egy idegen kultúrából, még a nagyon ősök, ők még a folyamon túl idegen isteneket tiszteltek, aztán hordozott, elvitt Úr városába, majd onnan is kiszakított téged Ábrahám, és adta neked ezt a földet. Az én szolgatársam és testvérem hívja fel egy írásában, itt a gyülekezetünkben a figyelmet arra, hogy egyik elődünk, Szűcs Ferenc, azt mondja, hogy az Ószövetségnek az egyik legfontosabb szava az emlékezés. És Józsué ezt mondja, és vele együtt erre bátorítunk mindenkit, hogy emlékezzetek, testvérek, hogyan hordozott bennőtöket az Isten. Kinek-kinek a léptéke és mértéke szerint. Idősebb testvérek elmondhatják azt, hallom az ő bizonságtételükből, hogy azok a percek, azok az órák, amelyek talán nem is olyan tudatosak az Istennel való járásban, mint azt mi azt elképzelnénk, visszagondolva ott kellett, hogy legyen az Isten. Amikor még én semmit sem tudtam róla, énekünk így mondja a szó szerintiségében, most egy picit elvonatkoztatom, nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hadd mondjam, elvonatkoztatva, mikor az Isten dolgai felől még semmit sem tudtam, ő már munkálkodott értem. És Jézus erre utal, amikor itt az imádságos szóban, ebben a szép igei környezetben azt mondja, hogy hát vegyük számon a verebet, hogy mennyi is egy veréb, rákérdez a sokasságra. Hogy adják, hogy veszik a piacon, hogy viszik az áldozatra a madarat, mi az értéke, semmi. És azt mondja, ti értékesek vagytok. Hogy a hajatok szála is nyilván van tartva az Istennél. hogy ő gondot visel rólatok. És amikor Józsué ezt mondja, csak a nagy történetekbe, a nagy narrációba, így mondja ezt a szakirodalom, rejti el, Isten gondoskodott rólatok. Hogyan tovább? Ha ember belegondolsz az életedbe, belegondolsz a múltadba, ha előtted van a kérdésekkel teli jövendő, hogyan tovább? Azt mondja Józsué, válasszatok. Válasszatok, de én magam arra jutottam, az az én személyes meggyőződésem, hogy magam, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Válasszatok, döntsétek el ti is, hogy merre akartok menni, mi az, amiben szeretnétek élni, mi az, amit közel engedtek a szívetekhez, akivel kapcsolatban szeretnétek lenni. Döntsétek el, hogy azokat az isteneket akarjátok szolgálni, akit a ti őseitek a folyamon túlszolgáltak, vagy hallottuk felsorolva az emóriak istenét, vagy talán a girgásiakét, ki tudja, kiékét szeretnétek szolgálni. És amikor ez a nagy beszélgetés, mondhatnám végrendelkezés, gyűlés történik, akkor valahogy nem úgy képzelem el, lehet, hogy nem is kellene ezt így elképzelni, hogy megérkeztek ide különböző nemzetségfők, családok, férfiak és nők, és akkor magukon hordoztak idegen ékszereket, a zsebükben voltak idegen szobrocskák, vagy egyéb ilyen bálványok, hanem mintha azt mondaná Józsué, döntsétek el, most letelepedtetek, új otthont kaptatok, hogy beépültök-e abba a kulturális környezetbe, ahová letelepedtetek, vagy az Urat fogjátok szolgálni. Döntsétek el, hogy mindaz, amit így szoktatok mondani, így szoktunk mondani, hogy mindenki ezt csinálja a mi környezetünkben, az vajon része lehet-e a ti életeteknek, vagy nem? Sokszor hibát követünk el abban, említettem Biblia óránkon is, hogy egészen egyszerűen a bűnnel kapcsolatban mindig valami fajta magatartás formát nevezzünk meg bűnnek. Hogy bűn az, hogyha valaki lop. Természetesen bűn, ha valaki lop. Bűn az, hogyha valaki iszik. Természetesen tönkreteszi egy alkoholista valakinek a családját, háztartását, és aki ezek között szenved, az tudja, hogy milyen nagy gyötrelem ez. És folytathatnánk a felsorolást, hogy mi mindent nevezünk mi magatartás formában bűnnek. Igen ám. De mi történik, akkor tesszük fel a kérdést, hogyha ebben a magatartás formában valami változás zajlik. Például az egyik változás az, ismerünk ilyet, örülök neki, és tele van a szívem valódi boldogsággal, amikor a Kékkereszt csoportunkba belépünk, valaki azt mondja évek, évtizedek után, hogy Jézus Krisztus megszabadított a szenvedélytől. Hálás vagyok, de ismerek olyat is, aki azt mondja, hogy tiszteletes úr, letettem a poharat. Mit akar még tőlem az Isten? Mi az, amit akar még tőlem az Isten? És Józsué azt mondja, hogy nem magatartás formában akar változást, hanem a lényegben. A vele való kapcsolatban. A szív és az Isten állapotában. Erről szól ez a történet itt. Nem azt mondja Józsué, hogy hát, ami kulturálisan elhordozható, azt építsétek be a társadalmatokba, mert ne nyilvánosan tegyétek, vigyétek be a sátraitokba, dugjátok el, hogy ne lássa senki, aztán csak titokba tegyétek. Hanem, hogy milyen a kapcsolatotok az Istennel. És erre mondja, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. És nagyon őszinte a felolvasott szakasz. Azt mondja el, hogy magatartásban változni könnyebb, mint szív szerint megutálni a bűnt, és Istennek odaadni az életünket. Mert Józsué azt mondja, hogy nem tudjátok ezt megtenni. Nem megy. Nem tudjátok ezt megtenni. Gondoljátok végig, nehogy hitszegők legyetek, nehogy sok legyen a fogadkozásokból, és utána elestek. Nehogy úgy legyen, hogy kiálltok, elmondjátok, és utána pedig nem úgy éltek. És erre a nép újra a refrénszerűen azt mondja, megértettük, amit mondtál. De nem úgy lesz, hanem mi is az Urat fogjuk szolgálni. Kedves testvérek, erre a döntő fordulatra hív bennünket Isten újra és újra. És mi magunk is tudjuk azt, hogy ez nem könnyű. Nem arról van szó, hogy rögtön minden megy, miután valaki Jézus Krisztust Urának, Istenének vallja. Nem olyan könnyű egyszerűen csak azt is kimondani, hogy Jézus a Krisztus, hogy Jézus az életemnek a megváltója, a messiása. De nélkül az életünk csak felszínes élet marad. Megoldásra váró élet marad. Nem könnyű. Tudjuk mi ezt új szövetségi népként. Mert hogy Jézus éppen ezért adja az életét. A mi fogadkozásaink, nagy-nagy szavaink miatt. Ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem, mondjuk az egyik úrvacsorai énekben. Jézus azért jön, hogy megmentsen, hogy minden átkát a mi dolgainknak magára vegye. Hogy szoktuk mondani mi, hogyha a falak beszélni tudnának, vagy hogyha valamilyen környezetben vagyunk, akkor egy-egy tárgy beszélni tudna itt olyan szép, mert ez a kép megjelenik, hogy majd ez a kő, amely hallotta azt, amit mondtatok, majd az lesz tanú ellenetek. Ez a mi szórásunk, vagy mondásunk, ha a falak beszélni tudnának. Sokszor éppen a falak ítélnek el bennünket, mert azok rögzítik a mi szavainkat, odaállásunkat. De Jézus még ennél a kőnél is nagyobb. Mert magára vette minden bűnünket, hogy győzedelmünk lehessen. Még ezeket az ostoba szavainkat is, még a megtagadt szavainkat is, még a péteri fordulatainkat is, a nem ismerem ezt az embert is. Újra és újra, itt cseng a fülembe, a több ezer éves hitvallás, én és az én házam népe, az Úrnak szolgálunk. És hallom mellette a tegnapi újszövetségi igét, hogyha valaki vallást tesz én rólam, az emberek előtt arról én is vallást teszek, mondja itt Lukács evangéliumában Jézus, az én mennyei atyámnak angyalai előtt. Én és az én házam népe súlyozottan érezzük most már ennek a mondatnak a terhét, örömét, elhívását, bizonságtételét. Az Úrnak szolgálunk. És végül testvérek, egy gondolat, sokszor küzdünk és gyötrődünk vele, hogy milyen is ez a szolgálat. Milyen is ez a hitvallásból fakadó szolgálat. Napokban olvastam egy nagyon rövid kis tanulmányt. Igazából ezek a gondolatok onnan származnak, amelyik azt mondja, hogy a szolgálattal kapcsolatban van egy tévképzetünk, hogy, hogy valahogy Istent egy hatóságnak, egy nagyúrnak, egy kegyúrnak képzeljük el, hogyha beállt az életünk az ő oldalára, akkor neki kell szolgálnunk. És azt mondja ez a rövid kis tanulmány, hogyha azt gondoljuk Istenről, hogy ő egy hivatal, hogy ő egy intézmény, aki oda teszi a nap végére a teljesítés igazoláshoz szükséges kérdőívet, hogy ezt és ezt és ezt és ezt megtettük-e, akkor zsákutcába kerül a szolgálattal kapcsolatban az életünk. Mert a szolgálat az nem megfelelés az Istennek, sőt még az sem, hogy visszaadok Istennek valamit abból, amit ő adott nekem, hanem a szolgálat ajándék. A szolgálat kincs. Nem azt mondta Isten, hogy ő nem szorul emberi kész szolgálatára? De ezt mondja az Isten. Az apostolok cselekedetei írott könyvben, a 17. fejezetben ezt olvassuk, hogy Isten nem szorul emberi kész szolgálatára. Tehát nem arról van szó, hogy visszaszolgáltatok Istennek valamit. Így szól ez a gyönyörű bizonyságtétel, szinte himnusz. Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberi kéz alkotta a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből. Hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Istennek nem visszaszolgálunk, hanem a szolgálat ajándék. És ennek a habitusáról pedig Jézus tesz bizonságot, amikor azt mondja, Márkot idézem, hogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Ez a két ige azt hangsúlyozza, hogy amikor Istennek szolgálunk, akkor Isten ad nekünk valamit. Az, hogy Istennek szolgálhatunk, az ajándék, és nem kötelesség, nem kényszer, nem elvárás. Azért érdekes és azért izgalmas ez, mert a Péteri levélben, és ez az utolsó ige, így olvassuk, hogy ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A szolgálat az, amelyben Isten dicsősége látszik, mint aki az Istentől kapott erővel végzi. Ezért hidd, és szolgáld az Urat örömmel, és vald én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 255-ös dicséretünk 7. és 8. versszakát énekeljük el.
Igaz mindenek fölött, a igazságot soha nem cselekedett. Mint kőszikla, ő hát nagy erősséget.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy te mielőtt megformáltál volna bennünket, már ismertél, és életünknek minden szakaszában ott volt a te akaratod, karod és szándékod. Bocsásd meg, hogyha még nem ismertük fel ezt, vagy bocsásd meg, hogyha későn ismertük fel, most hálásak vagyunk ezért. Köszönjük neked, hogy amikor te megmutatod a választásnak a lehetőségét, akkor úgy jelensz meg, mint aki kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Gondot viselsz rólunk, fiadban, Jézusban mindent odaadtál, hogy megments bennünket. Kérünk, hogy hadd becsüljük a te szeretetedet és irgalmadat. Nem megfeleléssel, hanem őszinte hozzád odaforduló tiszta szívvel. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünkért, időseinkért. Könyörgünk azokért, akiket megvisel ez a forróság. Kérünk, hogy erősítsd meg őket. Ments meg azokat, Urunk, akik rosszul létben szenvednek, vagy szenvedtek. Gyógyítsd a kórházi ágyon fekvőket, a szanatóriumokban lévőket. És imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akikért évek vagy évtizedek óta könyörgünk, hogy meglássák a te irgalmadat és kegyelmedet. Ne hagyd, hogy elvesszenek. Kérünk, hogy hallgasd meg így a mi könyörgésünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik nagy-nagy terveket szőttek vagy szőnek, akiknek élete út elágazás előtt van. Imádkozunk hozzád, Urunk, a családokért, a gyermekeket várókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, munkáinkért. Kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki harcolsz a mi dolgaink tekintetében is, amikor bezárulnak földi ajtók, engedd meg, hogy megnyíljon egy másik. De add azt, Urunk, hogy mindig a te akaratodat és szándékodat keressük, és hogy elfogadjuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, az elesettekért, könyörgünk a gyászolókért és az emlékezőkért. Évek vagy évtizedek sem múlnak el nyomtalanul, de te vigasztalóvá lehetsz. Add ezt, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunk egészéért. Könyörgünk, Urunk, a környezetünkben lévő gyülekezetekért, ma a pilisvörösvári közösségért, gyülekezetért. Imádkozunk, Urunk, egyházunk vezetőiért, országunk igazgatóiért. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük elmúlt héten végzett munkáját testvéreinknek, a túra szervezését, segítséget és minden adományt. Hetedik alkalommal szervezzük évről évre parókián kertjében a papkerti koncertet. Ebben az esztendőben 2018. augusztus 26-án lesz majd ez a koncert. 18 órakor kezdődik, és közöttünk szolgál a Dalinda énekegyüttes, Orbán Johanna, Pár Julianna és Tímár Sára. Ismerhetjük fiatal szolgálóinkat, testvéreinket. Tímár Sára már szolgált közöttünk, kántorunk, karnagyunk, unokahúga, illetve Orbán Johanna pedig Orbán János kórustársunknak a leánya. Kedves testvérek, az elmúlt hónap elején gyülekezetünkben Osváth Zsolt egyházmegyei gyűjteményi előadó testvérünk és a Rádai gyűjtemény főmunkatársai vezetői közösségünk értéktárának összeállításához megbeszélést folytattak, és javasolták, hogy megkopott és megrogyott keresztelő kannánkat, tálunkat újítsuk fel. A munkák, a javítás és az ezüstözésnek a költsége 120 ezer forint, melyre céladakozást hirdetünk meg, és kérjük testvéreinknek támogatását e helyről is. Presbitériumunk legutóbbi gyűlésén úgy döntött, hogy az előttünk álló feladatok és szolgálatok időszerűvé teszik, hogy bár csak egy évvel ezelőtt volt presbiter választás gyülekezetünkben, de időközi presbiter választást tartsunk azokra a presbiteri és pótpresbiteri helyekre, melyeket az elmúlt esztendőben nem tudtunk betölteni. Arra hívjuk gyülekezetünk tagjait, hogy miután majd a presbiter választást előkészítő bizottság leteszi fogadalmát és megismeri közösségünk, november 11-én tartandó választásunkig, illetve az azt megelőző egy hónapig segítség közösségünk, gyülekezetünk, presbitériumunk munkáját avval, hogy a szolgálatba Istentől elhívott alkalmas testvéreket javasolnak. Tehát majd a javaslatainkat azt október 11-éig tudjuk leadni, és november 11-én lesz majd a választás gyülekezetünkben. Ennél korábbi időpontot is hirdetek, nem választásra, hanem kétkezi fizikai munkára. A napközis táborra előkészülve szeretnénk a parókia udvarát egy picit rendbe tenni. Az elmúlt időszakból maradt itt építési törmelék, beton, hulladék, amelyet egy konténerbe helyeznénk el. Arra kérjük testvéreinket, ifjainkat és elsősorban férfi testvéreinket, hogy holnap reggel 8 és 10 óra között legyenek segítségünkre, egy 4 köbméteres konténert töltenénk meg, ha többen vagy sokan vagyunk, akkor ez hamar elvégződhet. Sőt, azt is terve vettük, hogyha maradna helye a konténerbe, akkor a temető kertből azokat a gyűjtőket, amelyekbe gyűjtjük a heti szállításon túl a szemetet, azt is behoznánk és beletennénk ebbe a konténerbe, azt most nem fogják odavinni meg idehozni, ehhez viszont majd egy utánfutós autó segítséget is kérnénk majd. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2018. augusztus 8-án emlékharang szólt Pintérnyi Ferenci Jolán testvérünk halálának 11. éves évfordulóján. Emlékezett férje, minden családtagja és minden szerette. Fájdalommal hirdetem, hogy gyülekezetünkben Csobánkán halottaink vannak. 2018. augusztus 7-én elhunyt Szabó István testvérünk Csobánkán. Temetése 2018. augusztus 15-én 15 órakor lesz a csobánkai temetőben. Szabó István testvérünk, két Szabó István testvérünk is van, aki járt a gyülekezetünkbe, őt úgy hívták a a közösségben Csobánka, hogy Pityke, tehát hogyha valaki így ismeri, akkor róla van szó. Másik testvérünk a Kőfaragó Szabó István, egészséges és jár a bibliaórás közösségbe. 2018. augusztus 7-én elhunyt Oravec Imre, 83 éves korában. Megemlékezésünket 2018. augusztus 17-én 15 órakor tartjuk a Csobánkai Ravatalozóban. Istenünk vigasztalása legyen emlékező és gyászoló testvéreink életén. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor imaóránk lesz Pomázon, kedden 6 órakor Kékkereszt alkalom Pomázon, 6 órakor Bibliaóra Csobánkán, szerdán 6 órakor Bibliaóra Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaórát tartunk Csobánkán, pénteken 6 órától 8 óráig ifjúsági Bibliaórát tartunk, vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, és 10:30-kor pedig istentiszteletünk lesz Pomázon, melyen megkereszteljük Barta Emma Rózsát. Isten hozta ma is közénk a kicsi életet, szüleivel, szeretteivel együtt. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk, 200. dicséretünket énekeljük első versszakával. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!